Ez itt a Zsebrádió, Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente, én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Előjáró érkezik! Kapitány, a hídon!
Ez mindenki hülye?
Hát ez nagyon uncsi.
Az új főnök megérkezett. Új Zsebrádió. Új irány. Donald, mi megtettük, amit kértél.
Three. Two. One.
This is Zseb Donald's Radio. Tisztább, szárazabb, vókmentes.
Gyula vagyok, és mostantól én felügyelem a 110% Donald programot.
Kiki csoda, micsoda, mit csinál és miért?
Képzeljétek el, hogy hazamentek a suliból, és lelkesen ledobjátok a tattyót, és lelkesen mondjátok az anyukátokat, a képzeld, mama, tök menő! Hétvégére meghívtak a retteget Iván buliára. Ő lesz minden oroszok cárja. Hát ekkor érdemes majd leülnötök anyukáddal, és cselekvőképesen végig gondolnotok, hogy milyen ajándékot érdemes vinni a rettegetnek a bulira. A retteget egy orosz cár volt, és 1530-ban született. Ugye gondoljuk végig, mire lett szüksége? Ekkor ugye Kolumbusz már felfedezte Amerikát, mi magyarok már törökök voltunk, mert elvesztettük a Mohácsi csatát. És már volt egy egész pofás úgynevezett európai kultúra, például Leonardo már elkészült a Mona Lisa című festménnyel. Sőt, az már poros is volt, de a retteget Iván, aki 3 évesen lett minden oroszok cárja, sajnos nem egy ilyen klassz helyen volt cár, mert Oroszország akkoriban igen erősen le volt maradva minden menőségben. Szegény Ivánnak nem maradt más, mint hogy erőnek erejével megpróbálja rávenni a minden oroszokat, hogy egy kicsit lépjenek már előre, mert az nem jó, hogy vannak irtógazdagok, akik azért gazdagok, mert rabszolgaként dolgoztatják a szegény minden oroszokat. Iván tehát úgy próbálta felhívni a gondolataira a figyelmet, hogy nagyon durván nyilvánosan kivégeztette az összes olyan pacákot, aki ellenmondott neki. Hát, ugye? Direkt retteget volt. Illetve hát azt akarta, hogy úgy hívják, hogy retteget, mert akkor rettegni fognak tőle, és nem fognak vele vitatkozni. Végülis sokkal jobb, az embert nem írják Tutyi-mutyi Ivánnak, vagy Töketlen Ivánnak, vagy valami hasonló ciki néven. Itt jegyezném meg, hogy ugye azért mindenki emlékszik a Polconszaró Györgyre, aki szintén fejlődéspárti volt, és ahelyett, hogy a szobasarkába kakált volna, kitalálta a WC-t. Erre mit csináltak? Kicsúfolták. Gyerekek, mindig tessék végig gondolni, hogy az embernek mi a beceneve. Egy darabig tök jó az, hogy Prüntyike, meg Csirke aranyszíve, meg Micifül, de aztán, ha fölnősz, akkor meg nem jó. Ha meg meghívnak a retteget Iván buliára, nyugodtan vigyél legót, annak mindenki örül.
Hát ettől most tisztára becsukiztam.
Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
1943. június 10-én szabadalmaztatta találmányát Bíró László. A találmányát úgy hívják, hogy golyóstól. Most pedig szeretnélek titeket bevezetni egy picit a találmányok és szabadalmak világába. A szabadalom egy olyan dolog, amivel a találmányokat jogilag le lehet védetni, ami vagy egy bizonyos földrajzi területre, vagy az egész világra kiterjed. És gondolom, hamarosan lesz olyan is, hogy a naprendszerre fog kiterjedni a szabadalom. A szabadalomra azért van szükség, mert ha mondjuk kitalálsz valamit, amiből sok pénzt kereshetnél, épp azért, mert abból a valamiből csak neked van, nem szeretnéd, ha azt a valamit más is gyártaná és forgalmazná. Ez logikus. És ugye a szabadalom mindig valakihez kötődik, hisz valaki feltalálta, levédette, aztán jó esetben meggazdagodott belőle. Bíró László szerencsés volt, és így járt. Pedig valójában Bíró László leginkább azzal írta be a nevét az emberiség golyóstól történelmébe, hogy ő nyújtotta be a szabadalmat. Oké, az is egy feladat. Okmánybélyeget kell venni, ugye, meg sorba kell állni a hivatalban, meg iktatni, aztán ellenjegyeztetni, meg tértibevényes borítékba feladni a postán, az is sorbalállás, ugye? Úgyhogy van dolog bőven a szabadalmaztatással. Valójában nem úgy történt a dolog, hogy Bíró László ült a dolgozóasztalánál, logarléccel számításokat végzett, 2 órával előbb kelt fel, mint ahogy lefeküdt volna, és csak dolgozott a találmányán homlokára tolt szemüveggel, kócos hajjal meg hideg kávéval. A rossz nyelvek szerint már Galileo Galilei is előállt a golyóstól ötletével a 17. században. De az biztos, hogy 1888-ban, 1910-ben, 1916-ban, 1924-ben és 1938-ban is kértek szabadalmi védettséget golyóstorra, melyek több-kevesebb sikerrel működtek is. Ráadásul egy másik magyar, nevezett Goly Andor is rendelkezett egy működő golyóstollal már 1938-ban. Bíró László érdeme az volt a golyóstól evolúciójában, hogy volt egy kémikus testvére és egy mérnök barátja, akik tudásukkal jócskán hozzájárultak a sikeres golyótól megalkotásához. A sikert elsősorban annak köszönhették, hogy az amerikai és az angol légierő tőle rendelt egy meglehetősen nagy tételt, ugyanis nagy magasságban repülő bombázók személyzetének egy olyan torra volt szüksége, amivel alacsonyabb légnyomás esetén is megbízhatóan lehet írni. Jó kérdés, hogy miért nem használtak ceruzát? De ez egy másik történet.
Jobb csorogni, mint ücsörögni.
Mótás kedvű volt az apa.
Kapcsold az 5. zsebességet.
El kell mondjam a kellemetlen igazságot. A funk egy kongói eredetű szóból ered, a lufukiból, ami azt jelenti, hogy rossz testszag. Tehát magyarul, aki funkzenész, az büdös. Jó a viccet félretéve, a funky műfaj lényege mi más lenne, mint a groove. A groove mindenek felett. Az 5. zsebesség ma a funkiról szól.
Feeling of the spirit always present. and smile. One direction, one vibration. That's the message. Let us try. Keep moving, yeah. Straight ahead, yeah. Keep the feeling of the spirit always present as you climb. One direction, one vibration. That's the message. You can make it if you try.
A Zsebrádió legjobb barátja és lelkes támogatója, a Telekom családokat segítő platformja, a Hello szülő.
Zsebrádió!
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
1890. december 15-én lőtték le véletlenül ülő bikát. Sziú nyelven tatanka. Lyotake. Ez egy amerikai indián volt és sámán, és a Hunk Papa Sziuk vezetője. Az nem tudom, hogy mikor van ülőnévnap, mert a bika az tuti, hogy a vezetékneve, de erről a pacákról azt kell tudni, hogy még azok az amerikaiak is nagyon tisztelték és bírták, akik elnyomták, becsapták és kisemizték, aztán véletlenül lelőtték.
Az eszem megáll!
Kezdjük ott, hogy ülő bika egy indián törzsfőnök volt, illetve hát egy Amerikán. Illetve hát a fene tudja, hogy mi volt, mert a Kolumbusz ugye rosszul nevezte el őket. Lényeg a lényeg, hogy egy olyan fickó volt, akinek toll van a hajában, és a családja, meg a nagyapja, meg az ők nagyapja már réges-rég ott volt Amerikában, amikor a Kolumbusz úr felfedezte őket. Szóval ez az egész Amerika az övéké volt. Aztán a világból, de főleg Európából oda mentek az emberek, és amerikaiak lettek, és jól elvették az ott lakók földjeit. Ez egyrészt nem, hogy nem szép, másrészt pedig törvénytelen, de akkoriban Amerika olyan messze volt, hogy senki nem tartotta be a törvényeket, mert úgy se látta senki, hogy mi történik. Ezért hívták azt az egész helyet vadnyugatnak. Persze az indiánok, most már hívjuk így őket, ellenálltak, és ez az ülő bika úr Mislikbe legyőzött valami menő amerikai katonatábornokot, a Custert. Itt meg kell jegyeznem, hogy a pontos történelmi leírások mind megemlékeznek arról, hogy ezt a csatát az ülő bika úr csak az őrült ló nevű indián kollégája rendkívül okos taktikai érzékének köszönhetően nyerhette meg. Ja, őrült ló úr. Attól, hogy még valakinek nagyon hülye neve van, még lehet okos. Annyit még ide szúrnék, hogyha véletlenül felfedeztek egy új kontinest, és ott találkoztok emberekkel. Könyörgöm, kérdezzétek már meg, hogy hogy hívják magukat. Oké, hogy elfoglalod meg minden, de ne nevezzük már el őket ötletszerűen, mert az még sose jött be.
Egyetértek az előttem szólóval.
Az elnevezésekkel már csak azért is vigyázni kell, mert ugye itt van nekünk ez a fránya. Fasírt, meg a palacsinta, meg a lépcső. Lássuk be, egyik szónak sincs semmi értelme, de erre a felnőttek is rájöttek, ezért elkezdtek variálni. A fasírtot azt ugye fasírozzák, a palacsintával nem tudtak mit kezdeni, ezért nem egy hurkába töltik, jesszusom. Hurka! 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 Na, ennek meg tényleg semmi értelme, hogy hurka, ráadásul léghülyén is hangzik. Szóval a palacsintával úgy variálnak, hogy nem egy cső alakba töltik, hanem összehajtogatják mindegy szalvétát. Egyedül a palacsintát még nem sikerült megmagyarázni, viszont így már mi szalvétám a képtelenség megenni. Maradt a lépcső, amiről értem, hogy lép, de cső. Na erre nagy okos felnőttek úgy érezték, hogy dobnak egy hatost a kockával, és bevezették azt, hogy nagyfigyi, mozgó lépcső. De most, ha mozog, akkor már nem kell lépni. Mozgó cső. Srácok, lázadni kell ezek ellen, a dolgok ellen. És mint azt a Galambácsitól tudjuk, a lázadáshoz elősnek kell lenni, úgyhogy biciklizni is kell.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
költő.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
költő
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
A költő gondol valamire, de hogy megbüntessen bennünket, versben mondja el.
2.
A költők kötelezően szomorúak.
3.
A költők mindig gondolnak valamire, de mi sosem tudjuk, hogy mire gondolt a költő.
4.
Csak a leggyíkabb verselemzések kezdődnek azzal, hogy a költő nagyon szerette a természetet.
5.
A költők mindig nagyon szegények. Vezétláb jönnek fel Budapestre, télen pipával melegítik a kezüket, de végül aztán mégiscsak elmennek Párizsba.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Etika?
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
Hát most olyat fogok mesélni, amit a Zsozsó bá tuti eldobná az agyi velőjét, és Ferenc pápa kitérne a hitéből. Akkora csibészségre hívták fel a Zsebrádió figyelmét a gyermekkorú erkölcsőszök elnöksége, hogy el se hittük elsőre.
Na most már kezdek kíváncsi lenni.
Szóval egy kicsit utána kellett néznünk, kicsit pihentünk, aztán megint utána néztünk, de ugyanaz jött ki.
Na most már tényleg kezdek kíváncsi lenni.
Na figyeljetek. Élt egy fickó az 1800-as évek elején, akit Gregor McGregornak hívtak. Tényleg így hívták. Katona lett belőle, és áthajózott az amerikai kontinensre háborúskodni Venezuelába, meg Floridába, meg ilyen helyekre. Amikor vége lett ezeknek a háborúknak, hazament Angliába, na és itt el is kezdte a csibészkedést. Meg akart gazdagodni, mint oly sokan, de ő ezért kitalált egy világbajnok csibészséget. Azt állította magáról, hogy ő egy közép-amerikai ország hercege, és azért ment Angliába, hogy befektetőket és telepeseket toborozzon, ahogy abban az időben egyébként a friss gyarmatokra szokás volt. Azt állította, hogy van egy ország, amit úgy hívnak, hogy Poitiers. Egy virágzó, békés kis ország. Hatalmas, szabad földekkel, városokkal, sőt, még egy operaházzal is. Az egyetlen bibi az ügyben csak az volt, hogy ez az ország, amit Poitiersnak vagy Poitiersnak hívnak, egyszerűen nem létezett. De ezt rajta kívül senki sem tudta. Az orránál fogva vezetett egy egész országot. Akkor még nem volt internet, meg telefon, hogy fel lehetett volna hívni a Poitiersi követséget, hogy hello, haragudjanak, van ott egyáltalán ilyen ország? Szóval elhitték ennek a pacáknak ezt a világra szóló füllentést. Így egy egész vagyont keresett azzal, hogy eladta a nem létező ország földjeit egy csomó baleknak, akik el is indultak Poitiersba, de kellett nekik persze egy kis költőpénz is, úgyhogy indulás előtt ennél a Gregornál váltottak is egy csomó poitiersi pénzt, amit egyébként ő nyomtatott pár nappal ezelőtt. Mintha monopoli pénzzel fizetnétek a boltba. Aztán egy csomó szerencsétlen megérkezett a mai Honduras területére, egy dzsungelbe, ahol nemhogy operaház nem volt, de még egy város sem. Csak dzsungel és a szúnyogok. Az őrület az, hogy ezt a pasast még csak dutyiba se dugták a svindliei miatt, hanem gazdagon, Venezuelában töltötte a nyugdíjas éveit. Őrület. Próbált volna meg egy zsebis gyereket átverni. Azonnal lebukott volna, és bezártuk volna a tornaterem szertárába a zsámolyok meg az ugrószekrény közé, és rákötöztünk volna egy csomó medicinlabdát, amíg a zsandárok meg nem érkeznek.
that's how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power, girl, to keep me holding on. So now you got the best of me. Come on and take the rest of me. Oh, baby.
Rádió. Itt a földön és külföldön.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Minden év november 5-én tartják a britek a Guy Fawkes napot. Ezen a fura brit ünnepen arra emlékeznek, hogy 1605-ben ezen a napon Londonban leleplezték az első Jakab angol király elleni lőporos összeesküvést, amelynek egyik részvevője volt ez a Guy Fawkes. Volt még 12 másik űrge is, aki nyakig benne volt ebben az összeesküvésben, de ez a Guy úr az egyetlen, akiről megemlékezünk. Föl akarták lőporral robbantani a királyt. Az fontos tudni, hogy ez a Jakab úr nem volt valami népszerű a britek körében, mert egyrészt már skót volt, de elég béna király volt. Ennek persze még, ez persze még nem jelenti azt, hogy bárkinek szabad felrobbantani őt, de hát ugye azt már megszoktuk, hogy a főnőttek néha ilyen furán viselkednek. Még az is fontos lehet, hogy az ő uralkodása idején alkotott William Shakespeare, akiről az egész világnak meg kell tanulnia, hogy a földbolygó legjobb drámaírója, aztán amikor megtanultuk és főnövünk, akkor megnézhetünk néhány filmet, és elolvashatunk néhány könyvet arról, hogy tulajdonképpen ezeket a hatalmas nagy drámákat és történeteket nem is ő írta, hanem egy Edward nevű nemes ember, aki akkoriban Oxford 17. grófja volt.
Megáll az eszem!
Ezen egyáltalán nem kell meglepődni, kisfiam. Oxford nagyon régi, egyáltalán nem csoda, hogy 17. grófja is volt neki. Most pölő Raymond Esquith, Oxford S. és Esquith harmadik őrje a góréot. Nyilván nem értem, hogy lehet ez a Raymond úr a harmadik őrje Oxfordnak, ha egyszer már ott 17. is, de az angolokról azt is kell tudni, hogy rossz oldalon tartják a kocsiba a kormányt, és előordják a keresztnevüket.
Hát én egyáltalán nem erre gondoltam.
Hogy azon lepődtél meg, hogy nem a Shakespeare írta? Ja, hát van ilyen. De ha ezen meglepődtél, akkor azon még jobban meg fogsz lepődni, hogy egyáltalán nem tiszta, hogy ez a bizonyos brit ünnep ügy, ez hogy van, ugyanis senkinek sincs fogalma arról, hogy most azt ünneplik, hogy nem robbant föl a Jakab, vagy azt, hogy volt egy merész fickó, aki fel akarta robbantani a Jakabot, mert ez nem tiszta. Ennek a napnak a jelképe egy állarc, amin egy bajuszos ember vigyorog, remélem van gyerekméretben is. De mindazt már mondtam, az ünnep az oké, de nem robbantgatunk, értem? Na, tanulság. Nem baj, ha elcseszed az összeesküvést, az ünnepléshez elég, ha angol vagy.
Hát eldobom az agyi velőmet!
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t. We'll be right back.